Vendégünk pedig.
Jó reggelt.
Így van, Kálid Artúr. Szervusztok. Mi ez a nagy csönd?
Semmi, csak egy benne. Így van.
Így van.
Beszélgessünk még.
Arról volt szó.
Az
elmúlt blogban arról volt szó, hogy mi az, amivel te most el vagy foglalva.
Igen.
Illetve ahol véget ért ez a beszélgetés, ott szó volt arról, erről a monodrámáról. Uh-huh. És itt ezt szépen megbeszéltétek szakmailag, hogy ez milyen.
Hát,
hogy csak még egyszer kimondom, mert jól esik. Szénakutyák.
De hogy
el szálljon itt az étterbe, tudom.
Én azt arra gondolok, hogy ebben biztosan van valami félelmetes, nem? Hogy semmilyen eszközöd nincs a színpadon. Hogy...
Nagyon
és közben pedig veled szembe ül x száz, vagy teljesen mindegy hány ember.
Hát mikor mennyi?
Igen,
full
attól függ,
van ez
vagy...
a pici színház, akkor 60-valahányan, okay. De azt végül is ilyen szempontból mindegy, mert ha ketten vannak, akkor ugyanúgy azoknak kell valamit közvetíteni, vagy valamit átadni. Ugye a Göttinger Pali, aki ezt írta és rendezte, ő már két monodrámát is csinált, valamint ugye tudjuk az ő hites felesége, a Grisnik Petra szintén csinált egy monodrámát, tehát a Palinak van valamiféle gyakorlata abban, hogy ő ilyen bölcsen a maga ilyen buthás mosolyával azt mondta, hogy nagyon nehéz lesz próbálni iszonyat, egy idő után úgy fogsz gyűlölni engem és az asszisztert, azt nem tud elképzelni, és vagy azt állandóan azt fogod kérni, hogy hagyjuk abba, ne csináljuk tovább, de amikor egyszer csak megérkezik a dolog, és ott vagy a nézőkkel egy térben, ráadásul én kifejezetten kérem, hogy láthassam a nézőket, uh-huh. Tehát hogy nem egy ilyen vakizébe vagyok, hanem hogy egy ilyen kommunikáció létrejöhessen. Azt mondta, hogy nagyon fogod szeretni, és igazából, ha belegondolok, és őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én valahogy úgy keveredtem erre a pályára, hogy ugye én a versek által, tehát hogy a versmondás volt az én terepem, és egészen kiskoromtól, ilyen 10 éves koromtól kezdve már ilyen ügyeletes versmondó voltam, és akkor sorra nyertem a versenyeket, majd nem tudom, és ezt nagyon furcsa, de iszonyatosan korán megéreztem, hogy micsoda hatalom az, hogy te kimész egyedül a színpadra, ott van veled szemben egy mikrofon, ott van nem tudom hány száz ember, és megy ez a zsizsegés, és akkor lemegy a fény, rájön egy reflektor, te megfogod azt a pillanatot, és azt mondod, hogy háló, itt vagyok, ide figyeljetek, és most mindenki 5 percig azt fogja hallgatni, amit én mondok. És hogy ez valami iszonyatos erő. És azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan hatalom, ami nagyon nagy adomány, csak hát jó kell vele sáfárkodni. Hát, tehát igen. Egyrészt ugye nyilván az embernek a valahogy a tehetségét úgy életben kell tartani, másrészt meg nem szabad rosszra használni, vagy rossz ügyekre használni azt, hogy neki ilyen hatalom adatot.
Képzeld el, nagyon érdekes, hogy én a pszichológusomnál most már 2 éve járok terápiára, és nagyon-nagyon hasznos, és ott felmerült egyszer, hogy én miért is lettem színész, uh-huh. És én 3. gyerek vagyok, és én azt a megfejtést találtam, hogy mivel 3. gyerekként valahogy mindig föl kellett magamra hívni a figyelmet, a humorral, ezzel, azzal, uh-huh. Azzal, hogy van egy hely végre a világban, ahol a kimegyek és rám jön a fény, akkor mindenki kussol, és csak én beszélek. Igen. És végre rám figyelnek, és elmondhatom, és nem szólnak bele, és ez nagyon érdekes egyébként belegondolni, aztán beszélgettem más színészekkel is, és sokak visszaigazolták, hogy lehet ebbe valami, mert hogy ha visszagondolok a gyerekkorukra, akkor neked voltak ilyen...
Volt gyerekkorom.
Azt gondoltam.
De hogy... Az van, hogy ugye én állami gondozásban nőttem föl.
Ezt én nem tudtam.
Nem, nézd, most meg tudok valami újat mondani.
És egyébként nyilván ez is tartogatja magában ezt a kitűnni vágyást.
Ez volt a... Tehát ez ugye egyrészt a versekkel való foglalatoskodás, az egy elképesztő jó kis mencsvár, uh-huh. Volt. Mert ugye azért, ahol én gyermekotthonban voltam, ott 300-valahányan voltunk, hát azért kegyetlen farkas törvények uralkodtak, egy csoportban voltunk 30, vagy nem tudom mennyi, és érdekes attól, hogy én tényleg, ez így emlékeznek vissza, és így is volt, hogy míg a többiek nem tudom én gyilkolták egymást az erdőben, a szabadidőben, én ültem egy ágyon és olvastam. És valószínűleg ez tényleg egy ilyen jó kis mencsvár volt, igen. És ettől engem egy ilyen szent tehénként úgy békén hagytak. Aha. És akkor valószínűleg ez lehetett az, hogy így mit tudom én, kezembe akadt már nagyon korán mondjuk egy dzsida itt felettek, amit aztán később ugye a ki mit tudom elmondtam, és akkor hogy egyedül szigla, segítség valaki, ki, és akkor így azt éreztem, hogy basszus, hát ezt én mondom, igen, csak én nem tudom így megfogalmazni, és akkor valahogy így kezdődött. És aztán nyilván annak a mézes madzag része, hogy tényleg azért baromi jó érzés volt, hogy úgy odafigyelnek rád, hogy valamiben sikerélményed van. Tehát ezek így nyilván egy gyereknek már ilyeneket is jelentenek. És akkor hát én 14 éves koromra, mire gimnáziumba mentem, addigra már mint egy ilyen szentőrült az volt bennem, hogy semmi más, csak színház, csak színész.
Mi volt az első olyan élményed, színházi élményed, ami elindult? Nekem Kaposvári Csiky Gergely Színházban a száraz jégnek a szaga, amikor lőttek a színpadon, azt nagyon emlékszem.
Hát én így konkrétan úgy színházzal elég későn kerültem kapcsolatba. Az biztos, hogy amikor gimnáziumban voltunk már, vagy gimnáziumban jártam, akkor emlékszem, hogy Nyíregyházáról, mert ugye én Szabolcs megyében nőttem, uh-huh, Kisvárdán jártam gimnáziumban a Besibe, és Nyíregyházáról jött... Hát talán a Varjú Olga, de ebben már nem vagyok biztos, mert nagyon régen volt, egy monodrámával, Madame Margrit.
Összeérnek itt a dolgok.
És én már akkor is megállapítottam magam, hogy ez nem az én műfajom, mert hogy valaki ott egyedül eljátsza, hogy ő ez is, meg az is, meg most megbolondult, meg nem tudom, szóval, hogy itt valami nem stimmel, szóval én nem ezt gondolom, hogy ez a színház. És hát végül is igazából kellett egy kis idő, tehát így 52 éves koromig így el kellett így evickélni, hogy azért az jó, hogy egy ilyen társas játék, szóval, hogy abban annyi minden történik, és olyan gazdag, és nem tudom én, hogy ahhoz képest én azt éreztem, hogy ez egy kicsit olyan szabályoz vagy korlátoz, most már tudom, nem így van, tehát éppen, hogy kinyit egy olyan kaput, tulajdonképpen tényleg ez az összeg, ez bármennyire is szarkasztikusan hangzik, de ez egy nagyon-nagyon jó szó erre, mert sok mindent akar.
Legtöbb színész egyébként elmondja életút interjúkban, és mivel én elég sokat csináltam, és elég sokatokkal találkoztam, majdnem mindenki elmondja, hogy a gyerekkorban az, hogy rám figyeljenek, az, hogy igazoljanak vissza, ez egy nagyon fontos dolog volt. Tehát sokkal kevésbé mondanak olyat, hogy azért lettem színész, mert mondjuk életeket, sorsokat akarok megélni, vagy magamra húzni, vagy a sokszínűséget, így van.
Később jönnek a különböző önigazolások, hogy miért is érdemes ezt még mindig csinálni.
De az alapmotiváció az főleg azoknál, akik túl vannak valamilyen szinten a maguk önértékelésénél, és úgy jól látják magukat, nagyon sokan elmondják, hogy az van, hogy ez az a figyelem, ami,
figyelem, szeretet, igen,
ami nekem kell, amit te is mondtál, hogy most én beszélek, most rám figyelnek.
Igen, és tudom irányítani. Azt hiszem Düremann mondta, hogy abból lesz a jó színész, akinek a szülei rengeteget veszekedtek kiskorában, és sok ilyen nagy veszekedést élt át, mert hogy akkor kitágulnak ezek a határok, és sokkal könnyebben tud mélységeket és magasságokat megmutatni, hiszen neki az a természetes, és ez is egy elgondolkodtató dolog egyébként, hogy milyen stresszes környezetből jössz. És ha én visszagondolok, nekem azért voltak a gyerekkoromban elég szép veszekedések, amiknek tanúi voltam. Nem tudom egyébként, hogy ez pont valószínűleg így is van, meg úgy is, tehát nem ez nem egy ilyen színházi alapszabály, csak hogy ez is egy ilyen pszichológiailag egy ilyen érdekes.
Ott van a mélyben, meg az is, hogy kijátszani magadból egy csomó mindent. Szóval ez igazából nem tudom, egy órával ezelőtt mondtad, hogy milyen érdekes, hogy a politikus is ember, hát a színész is ember, én úgy látom.
És a színész is politikus.
Egyébként igen, valahol igen. Igen. És a politikus is színész, az igen, mehetünk zenélni, nem. Mert hogy még van egy dolog, amit Marian fel akart.
Hát több dolog is van, csak hogy mielőtt elkezdődött volna az adás, beszélgettünk Arturral, hogy mondtad, hogy a Vidám színpadhoz lesz közöd, rövidesen, és nekem szívügyem általában a Vidám színpaddal kapcsolatos híreknek a kezelése, úgyhogy gondoltam, hogy erre térjünk ki.
Kezdjem el én, vagy valahogy vezessük fel. Elkezdem.
Na, hát hogy kerültél oda? Mi lesz ott? Ez most ugye az új, a felújított.
Komolyan mondom, ugye 52 éves vagyok, és elég sok mindent megértem már ezen a pályán. Igen. Árulásokat, elhagyásokat, cseleket, csatákat, hazugságokat, sunyiságokat, csupa olyat mondok, ami nem túl pozitív, ha finoman akarok fogalmazni, de az az igazság, hogy ennek a pályának ez a természete. Az elitizmustól elkezdve ezer és egy dolgot tudnék mondani, hogy mi az, ami ellen így úgy kell úgy azért védekezni, tehát hogy úgy épeszű maradjon az ember, és ne lehetőleg próbálja meg ember maradni. Na, miután ezt ilyen szépen fölvezettem, hogy miért rossz ez a pályán,
Igen, kíváncsi vagyok, hogy milyen
gyilkos ez a pálya. A dolognak a lényege az, hogy szóba került már itt a De mi lett a nővel című előadás, amit a Fémben játszunk. Ezt hárman játszunk, a Stubnya Béla, Tűzkő Sándor meg én. Ez Kis Csaba írt egy darabot, ennek 25 évvel ezelőtt volt a bemutatója a Győri Nemzetiben, még az nagyon híres előadás, a Gyabronka, a Horváth Lajos Otto, meg a milyen Gyuri hirtelen akartam mondani, majd eszembe jut, vagy nem, de lényeg a lényeg, hogy ez egy elég jól sikerült előadás, és ezt történetesen megnézte a Götz Anna, ott volt a bemutatón, és aztán utána ugye a szokásos ilyen kis társalgás, meg nem tudom, hogy micsoda, és ott jött az Anna, és így egyszerűen nem tudta abba hagyni a rajongást tulajdonképpen, hogy azt mondta, hogy basszus, hát Artur, te miért, te hol vagy, miért nem tudják ezt az emberek, hogy és nem tudom, és akkor így mondta, hogy de hát ez egyszerűen, hogy milyen mélység, és milyen humor, és milyen, és akkor így mondta, és mondtam, jó, köszönöm, Anna, tényleg elég, bár nem nagyon látszik, de már lassan elpirulok, tehát, hogy így volt ez, és egyszer csak egy olyan fél év, háromnegyed év múlva fölhívott az Anna, hogy lenne egy szerep, és hogy én ezt eljátszanám. És az az igazság, hogy én ilyennel ezen a pályán nem ezerből egyszer, ha találkozom, hogy valaki komolyan is gondolja azt, amit amikor mondjuk egy ilyen premieren kimond a száján. És ez valami olyan mérhetetlen boldogság volt, hogy igazából nem is nagyon gondolkodtam azon, hogy mi a szerep, meg nem tudom én. Jó, kért, mondtam, persze, hadd olvassam el, meg nem tudom én. És akkor egyébként ez a Neil Simon Ölejjárt című darabja, tehát egy nagyon-nagyon komoly, elképesztően jól megírt négyszereplős darab, és hát nagyon jó szerepem van benne, az Annával leszünk egy ilyen furcsa módon összekeveredett szerelmes pár, és egyébként még benne van a Sajgár Erika és a Pusztaszeri Kornél és a Naszladé Éva rendezi, és ez lesz majd február 18-án lesz a bemutatója így Valentin nap környékén. És akkor egyébként még annyit talán érdemes róla tudni, hogy a Neil Simont azt mindenki tudja, hogy azért az a míves szórakoztatásnak a letéteményese, vagy azért ő nagyon tudja, hogy hogyan kell színdarabot írni, és a Naszi az olvasópróbán azt mondta, hogy ez egy kicsit ilyen szabálytalanabb ilyen szempontból, mert hogy ő akkor vesztette el élete szerelmét, miután ezt írta, és ezért ez egy kicsit olyan fanyarabb, kesernyésebb, de olyan szépen beszél a szerelemről, meg az emberi kapcsolatokról, és hát frenetikus humorral, tehát tényleg. Tehát nem tudta olvasni a Naszi, mert egy merő röhögés volt végig az egész olvasópróba. Úgyhogy ez hát vár ez rám majd, hogy
szemben hangzik.